Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik.
Dinamo effekt. A hálózat, amely új energiát sugároz.
Ma az új építésű házakról, lakásokról lesz szó. Például, hogy a kisebb társasházak miért jobbak, mint a lakóparkok, hogy az utóbbiak tényleg a legújabb panelminőséget képviselik-e, és hogy mi a különbség az ökóház és a passzív ház között. Aki építkezik, az nem árt, ha pontosan tudja, mit akar. Ehhez is adunk jobbnál jobb tippeket, meghallgatjuk, hogy milyen lesz a zöld építész ökóháza, és hogy hová menjünk szigetelést venni. Kikérjük a Zebegényi Remete véleményét, és meghallgatjuk az építészekét is arról az uniós tervről, mely szerint 10 év múlva már csak passzív házak épülhetnének Európában. Tartsanak velünk a technikus Bence Johnny, a mikrofonnál Gerendai Bars Ágnes. Az új házak nagy része családi ház, a lakópark építési láz a válság miatt alábbhagyott. Az építész háza egyúttal bemutató terem is, aki pedig környezetbarát házakat tervez, hitelesebb, ha maga is ilyenben lakik. Varga Illés Levente saját otthonával is bizonyítja, hogy komolyan gondolja a környezettudatos építészetet.
Egy csomó olyan dolgot építettem bele az épületbe, amit demonstratív céllal mutatom meg, hogy lám így is lehetne.
Például?
A levegő utánpótlás biztosító csőrendszer, ami a földbe tekereg, az, hogy az épületet nem az utcához, hanem a napirányhoz tájoltam, tehát ez egy 40 fokkal el van az utcához forgatva, hogy minél nagyobb legyen a napenergia nyereség. Az, hogy bontott dolgokat használok, a kert meglévő növényzetállományához illesztettem az épületet azzal, hogy a vízrendszer az épületnek az többkörös, és ezt nem is rejtettem el, tehát ez a házban látható, hogy mondjuk a két mosogatóból külön megy a zsíros lé, és külön megy az a lé, ami tulajdonképpen kerti öntözésre alkalmas, hiszen csak alma megmosására használtuk a vizet. Tehát évek óta tervezgetjük mi is a saját házunkat, és a kedves feleségem megfelelően beletoltva. A gyermekeimben érdemes ezt nyomon követni, mert ők csak annyit látnak, hogy ilyen a ház külsőre se olyan, mint a többi, de hát nekik is nagy dolog elújságolni az osztálytársaknak, ismerősöknek, hogy a mi házunkban mi minden található.
Műsorunk állandó kísérleti nyula önszántából költözött a hegyoldalba egy csendes kis faházba. Emberkísérletét nem támogatja senki, tapasztalatai mindannyiunk okulására szolgálnak.
Zebegényi Remete.
Egy új építési háznál sokkal jobb a közösségi élnek az egész dolognak. Ugye egy meglévő háznál sajnos nagyon sok olyan adottság van, amit azért nem lehet megkerülni, és inkább csak tákolgatás lesz a vége az ilyesminek. Igazából de magára valamit is adó építésznek szerintem kutya kötelessége ezeket az alternatívákat figyelembe venni, nem is figyelembe venni, hanem elsődleges megoldásként meg tudani alkalmazni. Itt tényleg megint csak arról van szó, hogy most még nem olcsóbbak ezek a technológiák. Ha csak azt teszem, hogy 20-30 centi hőszigetelő réteget kell beépíteni, általában egy tisztességes eredmény eléréséhez, az önmagában is hatalmas összeget jelent. Nem csak összeget ráadásul, hanem ugye a külső alapterületből ez mind levonódik, azt hiszem, hogy úgy kell számolni. Végül is, ha csak azt nézzük, hogy a szabályozás szigorodik, a gázárak emelkednek, ez gyakorlatilag egyre hétköznapi dologgá válik majd azért lassan, és ez lesz egy gyorsan, és egyre kevésbé lesz egzotikus.
Halljuk, mit tapasztal Varga Illés Levente az építkezők körében.
Az energiatakarékosság egy átlagos megrendelőnél ma már ott van a tudatában, és tudja, hogy fontos. Az értékrendjében még nem biztos, hogy megjelent. Ez azt jelenti, hogy tudja, hogy valami alternatív energiát szeretne majd használni, meg tudja, hogy az ablakoknál fontos a hőszigetelő képesség, meg hogy milyen vastag hőszigetelés csak rá, de ez a prioritási sorrendjében nincs nagyon elől, nem feltétlenül akar most költeni arra, hogy a ház az valóban alacsony energiájú legyen. Úgy gondolja, hogy majd ezt később valamikor megoldja. Én úgy látom, hogy ma Magyarországon egy átlag építető az igényeihez képest egy kicsit nagyobbat épít, és egy kicsit energiafalóbbra építi a házát, mint ahogy az szükséges lenne.
Az elhatározás gyakran nem elég. Aki környezettudatosan akar építkezni, annak egyelőre számos akadályt kell legyűrni.
Ha valaki például egy 20 cm vastag kőzetgyapott lemezzel szeretné behőszigetelni a házát, mert erről hallott sok jót, akkor itt bizony problémákba ütközik. Hát nekem például ahhoz, hogy a 18 centis kőzetgyapott lemezt megfogjam alul egy szigetelést indító lemezzel, erre nekem 3 hetet kellett volna várni, hogy ezt külföldről behozzák, mert egyszerűen itthon nem találtunk ilyen elemet. Az építőanyaggyárak azért elég rendesen leültek. Hát azokat a termékeket, amik nagyban fogynak, azokat még gyártják, de millió egy dologgal most szembesül az ember, hogy az, ami a prospektusban van, azt éppen a boltban nincsen, azt meg kell várni, míg legyártják, raktára nem termelnek most az építőanyaggyára. Jogszerűen csak azokból az építőanyagokból lehet építkezni, amire minősítés van. Ez azt jelenti, hogy azokra az anyagokra kell korlátozódjunk, amiket az építőanyaggyártók elénk tárnak. Hát az építőanyaggyártók nem nagyon tüsténkednek ökotudatos termékek forgalomba hozatalába, bár van néhány valóban jó ökotudatos termék a piacon, de ez jellemzően nem itt készül nálunk. Én a polisztirol termékeket semmiképpen sem tartom jónak, bár kétségtelen olcsók, részint a pároháztartása miatt, részint mert hogy kőolajszármazékból készül. Jó megoldás lehet a kőzetgyapott hőszigetelés, kicsit talán magasabb az ára, nem szabad megijedni tőle, gyártótól kell közvetlenül vásárolni, én is egész kedvező árat tudtam kialkudni. A beszerzések általában nagyon lényeges dolgok, azok a termékek, ami egy ökotudatos házba kellenek, nem lehet a sarki hipermarketbe vásárolni, illetve általános jó tanácsot sem lehet adni, mert az építés helyszíne szerint rengeteg olyan ötlet lehetséges, ami az adott építkezésnél az ökotudatosság irányába viszi a házat. Egy alföldi síkvidéki településen nem a terméskőre kell építeni a projektet, viszont hogyha ott van geotermikus hő, akkor az például az épületgépészetnél egy jó megoldás lehet.
A külföldről behozott szigetelés nyilván drágább, mint a hungarocell, de nem minden pénz kérdése.
Nagyon sok olyan embert ismerek, aki kétállásos garást épített magának az elmúlt években, olyat jóval kevesebbet, aki három rétegű ablakokat épített be magának. Hamarabb kezdi el fűteni az ember a kétállásos garázsát, mint sem hogy jó minőségű hőszigetelt ablakokat építsen be.
A passzív házakról már hallhattak ebben a műsorban, ahhoz képest miben más egy ökóház?
Egy ökotudatos épület nem csak azzal foglalkozik, hogy az épület fenntartása folyamán mennyi energiát fogyaszt az épület, hisz a passzív ház az jellemzően ezzel foglalkozik. Az ökotudatos tárgytervezés az élet minden területén azzal foglalkozik, hogy vizsgálja a tárgy előéletét és utóéletét is. Azaz számunkra nagyon fontos, hogy miből készül, mind alapanyagában megújul-e, illetve az előállításához mennyi energiát használnak föl. Ez részint az építőanyag előállítása, az építőanyag helyszínre szállítása, bedolgozása során így van. És hát nagyon fontos az is, hogy majd amikor a ház elbontásra kerül, akkor az milyen energia igénnyel bír, illetve milyen egyéb környezeti kockázatai vannak ennek. Hát két polisztirol tábla közé bönteni a betont sokkal kevésbé ökotudatos, sőt egyenesen nem az, mint mondjuk egy 50 centis vályog vagy szalma falazatot készítene az ember.
Varga Illés Levente bontott téglából építi a házát, és újrahasznosított papírból készül majd a tetőszigetelés.
Én már egy meglévő anyag újra felhasználásával érem el azt, hogy ez ökotudatos legyen. A tetőszerkezetet újrahasznosított papírhőszigeteléssel készítettem el. Lehet, hogy egyszerűbb lett volna boltba egy készterméként megvásárolni, de végig folyamatosan törekszem arra, hogy ez egy megújuló ökológiai körfolyamatokba illeszkedő eredmény legyen.
Egyébként így olcsóbb is építkezni, mint hogyha újonnan venné meg ezeket?
Nem, hát azért itt vannak többletköltségek is, ez energiába és pénzbe is egy kicsit több energia alatti elsősorban az előkészítéssel töltött fáradalmas éjszakákat értem, de még egyszer mondom, ez prioritás kérdése. Az emberek általában hitelből építkeznek, nem ritkán 20 éves futamidővel. Lehet, hogy egy kicsit többbe kerül egy ökotudatos vagy energiatudatos ház megépítése, és ezért egy kicsit magasabbak lesznek a törlesztő részletek, viszont kisebb lesz a fenntartási költség, tehát összességében, amit 20 év alatt egy ökotudatos ember a házára költ, az nem biztos, hogy magasabb, mint aki nem így él. Tehát lehet, hogy a beruházás most nekem négyzetméterre vetítve magasabb, viszont összköltségvetésében még mindig a méltányolható lakásigény keretein belül megvalósítható, és 20 év alatt biztos, hogy kevesebbet költök a házra, mint egy átlagpolgár.
Körülbelül mennyiből lehet kihozni egy ilyen házat?
Én egy nem túl jól kereső köztisztviselő vagyok, három gyerekkel, méltányolható lakásigényen belül kellett maradni, hogy a szocport igénybe tudjuk venni, és hát ennek megfelelően teljesen átlagos méltányolható lakásigényi házat hoztunk össze. Nincs garázsom, arra nem költöttem, 100 négyzetméter környékén van a lakás hasznos alapterülete, a gépészetben, az anyagok minőségében, hőszigetelésben többet költöttem, mint az átlag, viszont egy sor olyan épületszerkezeti elem nincs meg az épület. esetben, ami máshol mondjuk könnyedén elképzelhető, tehát nekem nincsen márványkandallom, nem is vágytam rá, helyette még 2 centi hőszigetelést ráraktam a homlokzati szakra. Ez egy 24 és 30 millió forint közötti összegből azért kényelmesen kihozható, természetesen a közművesítés és a telekára nincsen benne. Mielőtt valaki elhűl, egy átlagos készültségű, átlag magyar ház, ha ezt tisztán adózva építik meg, akkor is ennyi a négyzetméter ár alapján.
A lakóparkok vagy társasházak lakásai elvileg energetikai szempontból eleve jobbak, mint a családi házak. Nagyobb tömbben jobb a hőtartás, arányosan kisebb felületen kell szigetelni. Ezzel együtt érdemes résen lenni, ugyanis még mindig előfordul, hogy kispórolják az anyagot a házból. Megyeszai Péter építész rögtön megmagyarázza, hogy mi az oka ennek.
Jellemzően ez egy befektet részemlettel épülő beruházás, ahol nem izgalmas a fenntartási költségeknek az alacsony szinten tartása, az a izgalmas, hogy minél nagyobb profitot realizáljon az építés és a eladási ár közötti árésből. Tehát, hogy itt sajnos ennek a műfajnak a logikája olyan, hogy nem támogatja nagyon a minőséget.
Nagyon sok helyen látom Budapesten, főleg ilyen kertvárosi részeken, megvásárolnak családi házakat, és ahol korábban egy ház állt, oda felhúznak egy ilyen kisebb társasházat. Ezek már egy fokkal jobbak, mint a lakóparkok minőségben?
Egy városiasodásnak a folyamata ez, hogy a kisebb léptékű, tehát ugye a falusi teljesen szabadon álló beépítésből a sorházas, az átsorú, a többszintes beépítés, tehát ennek van egy településfejlődési logikája, tehát lehet, hogy ez az. Könnyen lehet, hogy ezt a helyi építési szabályzat támogatta ezt a folyamatot. Ott esetleg sűrűbb város központot akar létrehozni, ahova ugye az kell, hogy nagyobb népsűrűség legyen, nagyobb koncentráció, ahol az üzleteket, a boltokat jobban meg lehet közelíteni. Szóval ezt csigerből nem utasítanám el. Az mondjuk sokkal támadhatóbb, hogy egy teljesen zöld beruházásba füvesített területekkel ilyen lakó parkokat vagy lakóházakat új parcellázással osztunk ki, és nincs annak a területnek a művelése, hanem lebetonozás. Tehát ez kevésbé jó irány, mint az, hogy valahol besűrűsödik egy település. Ez azért nem olyan egyértelműen ördögtől való.
Ráadásul egy társasházat is lehet úgy építeni, hogy az környezetbarát legyen. Az előbb már hallhatták, hogy árban azért van különbség. Ez lehet 5%, de lehet akár 30% is.
Azok a technológiák, amik megújuló energiaforrás használnak, a nagyobb hőszigetelések, ezek mind üzleti szempontból épített, tisztán csak a bekerülési költség minimalizálására törekvő épületekhez képest magasabb költséget jelentenek. Tehát ezeket inkább ugye azok vállalják, akik szemléletben átértik azt, hogy azért ez egy véget bolygó, hogyha természetközelibb helyzetbe akarnak élni, akkor illik nekik is valamit úgy építeni, hogy minél kevésbé terheljék ezt a környezetet, és akkor vállalják azokat a plusz költségeket, amik ezzel járnak, amik nem olyan vészesek, mert különböző ilyen tervezési módszerekkel elég jó kordában lehet tartani ezeket az árakat, tehát nem sokkal drágább összességében, mint egy hagyományos építés, de mégiscsak drágább, és akkor az 5-10% az egy befektetőnél már érdekes, egy magánberuházónál meg azt mondja, hogy inkább legyen jobb, és ezek a magánberuházók meg ugye főleg családi házakat, kisebb ilyen panziókat, látogatóközpontokat, tehát olyan projekteken, olyan házakon dolgozunk mi főleg, ami valakiknek az álma igazából, tehát nem egy pénzügyi befektetés szinte egyik projekt se. Azt gondolom, azért is van nekünk itt még munkánk a gazdasági válság ellenére, mert hogy aki ezt fölvállalja, az nem mérlegel, hogy most mekkora a megtérülési haszon, meg mennyi a megtérülési idő, hanem van egy elképzelése, és azt az élete részeként meg akarja valósítani, és hogy ezért képes áldozatot hozni.
Szelényi Dánielt már a múlt hétről ismerhetik. Ő amellett, hogy föld alatti szellőztető rendszert épít magának, speciális ablakokat és árnyékolókat csináltat, mivel gyakorlatilag amit tud maga épít meg, szembesül azzal a jelenséggel, hogy másképp készülnek az eladásra szánt ingatlanok, mint azok, amiket saját használatra rendelnek meg.
Csináld magad.
Amikor betonozásra került a sor és mixerkocsi állt az utcán, pillanatok alatt folytak el a 100 000 forintok ugye erre a munkálatra, akkor a szakember, aki ugye jött és kezelte a gépet, körülnézett, ugye felmérte a teretet, és az volt az első kérdése, hogy hát ez eladásba lesz, vagy magánba? És én meg válaszként azt kérdeztem, hogy hát miért ez a kérdés, akkor máshogy kapjuk a betont, ha magánba van, mint hogyha eladásra lesz a ház. Hát erre így konkrétan ugye nem tudott értelmesen válaszolni. De azért is meséltem el ezt a rövid történetet, mert úgy érzem, hogy ez még gyárthatja ezt a szférát, hogy máshogy építjük, ha valaki olyannak építjük, aki azt mondja, hogy a sajátja lesz, és ott lakik, és számlát adunk, és garanciális problémákkal visszajön, mint hogyha építjük valakinek, aki majd eladja, és elszelelünk.
Vajon a magyarországi építési hatóságok hogyan szerepelnek a képletben? Varga Illés Levente első kézből ad felvilágosítást, ugyanis egy elsőfokú építéshatóság vezetője.
A jogállamban a hatóságoknak a jogszabályok alapján kell eljárni, és teszik ezt hazánkban is a hatóságok döntő többségében. Tehát, hogyha a hatósággal gyűlik meg a bajunk, nem feltétlenül az lehet a baj, hogy a hatóság értetlen, hanem mert esetleg a jogszabályok értetlenek. Az utóbbi időben például az épületek energetikai követelményei szigorodtak, és gyakorlatilag ezzel egy időben kivették a dokumentációt kötelező tartalmi elemei közül. Innentől kezdve lehet azt mondani, hogy kicsit energiatudatosabb lett az építésügy, csak hát innentől kezdve az ember lelkiismeretére van bízva, hogy az építető elvégzi-e ezt. Sajnos a hatóságok ezt nem ellenőrzik. Az, hogy egy felelős műszaki vezető papíron mit számol ki, az egy dolog, hogy az ablak az valóban úgy lett beépítve, és valóban az a minőségű ablak lett beépítve, vagy valóban olyan vastag a hőszigetelés, mint ahogy ez a műszaki dokumentációban található. Hát ezt lehet, hogy az hatóságoknak kellene ellenőrizni, viszont nincs a kezükben. Papír sok mindent elbír, a kivitelezésbe meg kisporolják az anyagot. Ez sajnos napi tapasztalat. Szerencsésebbek mondjuk esetleg a nagyobb piaci beruházások, ami elsősorban ugye nem lakóépületek, ahol már az üzemeltetés és a kivitelezés összefonódik, és ott már esetleg megjelentek azok, hogy a fenntartás is racionalizálják. Sajnos az államigazgatásban nagyon sokan úgy dolgoznak, olyan képesítéssel vagy olyan mentalitással, hogy nem érzik át, hogy a jövő nemzedékek épületállományait most építik, és ezeknek a jövőkor kihívásainak meg kell, hogy feleljenek.
És hogyha egy kicsit eltávolodunk a hatóságtól, a saját kollégáit, tehát most az építészekre gondolok, mennyire nézik jó szemmel, hogyha valaki újra papírral akarja szigetelni a házát, hogyha valaki használt téglát használ. Tehát ez mennyire terjed az építészek körében, akiken azért szintén nagyon sok múlik.
Az építészek részint egyfajta szolgáltatók is azt nyújtják, amire megrendelő van. De természetesen, miután egy laikus megrendelőtől van szó, nagyon fontos az is, hogy az, aki szolgáltatást nyújtja, mennyire van tisztában a kor kihívásaival.
Hát meg nem látszik, hogy egy építésznek vannak jó ötletei, amikről egy laikus lehet, hogy sose hallott.
Igen, ez általában az építészeti tervezés alapdilemmáihoz vezethető vissza, hogy egy építészben sokkal nagyobb ismeret és tudásanyag van, mint amekkorát a megrendelő igényel, vagy a megrendelő képes kifizetni. Ez azért egy kétélű dolog. Én azért úgy látom, hogy az utóbbi években az építész társadalom elég rohamosan elkezdett fölnőni a feladathoz. 10 évvel ezelőtt például építész kollégákkal nagyon sokat vitatkoztam internetes fórumokon a passzív házról, mint olyanról. És azt mondták, hogy hát ilyen nem létezik, hát a nagyapám is abba örült bele, hogy a perpétum mobilét kutatta, hát a hülye, aki passzív házakkal hirdeti magát. Hát nem egy ilyen kollégám ma már úgy hirdeti magát, hogy passzív házakat tervez.
Odakint.
Egy uniós tervezet szerint 2020 után csak passzív házakat lehetne építeni a tagállamokban. A WWF környezetvédő szervezet üdvözölte az elképzelést, az építészek viszont nem voltak felhőtlenül boldogok, még azok sem, akik építenek passzív házakat, mint Megyaszai Péter.
Én őszintén szóval ezt nem nagyon támogatom. Sokat beszélünk kollégákkal, én magam is a passzív ház egyesület alapító tagja vagyok, tehát ez egy nagyon jó irány, egy nagyon jó technológia, mert rengeteget tanultam én is, és azt gondolom, hogy az egész szakmának nagyon sokat kell ebből tanulnia, hogy hogyan kell az energetikai kihívásokra válaszolni, de hogy ezt egyedüli megoldásként állítsuk be, azt én két okból nem tartom jónak. Az egyik az az, hogy ugye a bekerülési költség drágább, és ne hozzunk olyan szabályokat uniós szinten egységesen, ami egy holland tartományban vagy Észak-Borsodban ugyanazzal a kötelező érvénnyel lép életbe. Szerintem egy ilyen lehetetlen szabályrendszer lenne az, hogy gazdag természeti környezettel bíró településeken is nagyon drága, szinte megvalósíthatatlan feladatok elé állítanánk embereket, holott ugye léteznek ennél jobb köztes, de nem úgy köztes, hogy kompromisszummal, hanem kettő között lévő, esetenként még jobb megoldások. És a másik pedig az, hogy a passzív házak gépészete, amiket a nyugat-európai, tehát a német meg osztrák példákból megismerünk, meg átveszünk, azok egy német vagy pláne osztrák energia szerkezetre vannak nagyon jól kitalálva. Tehát itt a magyar energia szerkezetre igazán jó gépészeti megoldásokat én még nem láttam. Ugye, amint mondtam, az is egy elektromos energiára alapuló technológia, ha most mindenki elektromos áramra alapuló technológiával, amikor nagyon picit is fog fűteni, akkor is az ország természeti potenciájához viszonyított energia készlet, amiből elektromos áramot lehet előállítani, az nagyon gyorsan kimerül. Tehát még Ausztriában 180 tetazsúl elektromos áramot állítanak el megújuló energiaforrásból 10 millió lakos egyenértékre, addig Magyarországra hetet.
És ezt nem lehet valahogy úgy átformálni, mondjuk a Magyar Passzív Ház Szövetség ilyesmiben nem gondolkodik? Tehát, hogy minden országra kidolgozzák azokat a paramétereket, amit viszont már kötelezővé lehet tenni.
Én is efelé gondolkodom, tehát mi kitaláltuk ezt a fenntartható ház szót, illetve kritériumrendszert, ami nem azt célozza meg, hogy kevesebb energiából legyen fűthető egy ház, nem is azt célozza meg, amit egy passzív ház, hogy fellőztetési energiamennyiségből kifűthető legyen, és akkor egy olyan házat építsünk köré, hanem hogy nézzük meg, hogy országnak milyen természeti erőforrásai vannak, milyen megújuló energiaforrásai vannak, és nézzük meg, hogy akkor milyen házakat kell, milyen gépészetet kell csinálni ahhoz, hogy ez fenntartható módon, tehát egy állandóan újra termelődő módon, de az ország erőforrásait használva működjön. Tehát ne legyen szükség orosz gázra, német áramra, esetleg ugye a paksi atomerőművet is lehessen az ipari célokra használni, ne kelljen abból ugye állandóan a háztartási célokat kielégíteni. Tehát, hogy tegyünk különbséget a között, hogy mi egy ország, meg egy német viszonyok között jó megoldás, illetve a mi viszonyok között egy jó megoldás. Ez mondjuk azért talán izgalmas, mert itt egy picit észnél kell lenni, amikor az Európai Unió döntéseit átvesszük. Tehát amit európai szinten meghozott döntés logikus, az Magyarországon nem biztos, hogy logikus lesz.
Szkeptikus.
Az osztrákoknál vagy az íreknél hozzánk képest hatalmas kapacitás lehet a szélenergiában. Nálunk a biomassa vagy a földhő lehet a jövőben a fő energiaforrás.
Nem feltétlenül vízszivattyús, hanem a vízes hasznosítást emelném ki. Tehát ezek azok, amik abszolút megújuló energiaforrások. Ezeket használjuk olyan mennyiségben, amit minden évben föl tudunk használni, nem azon, hogy most elkezd mindenki fával fűteni, és akkor holnap kivágjuk az összes erdőt. Tehát, hogy annyit használjunk csak ezekből az energiaforrásokból, ami egy év alatt megtermelődik, és építsünk ehhez olyan házakat, amik csak annyi energiát igényelnek, hogy ezeket az erőforrásokat kelljen csak használni, ne kelljen olyan erőforrásokhoz hozzányúlni, amik igazán nem a miénk. Tehát, hogy meg tudjuk venni, amíg eladják, és aztán az egy kérdés, hogy mi van, ha már nem tudjuk megvenni, mert olyan drága, vagy ha nem adják, mert nem adják. Tehát ez a függetlenedésnek, ez az energetikai függetlenedésnek szerintem egy nagyon fontos útja lenne, ami felé remélem, hogy el fog mozdulni a hazai szabályozás, vagy az energiapolitika.
Ehhez persze idő kell. Varga Illés Levente szerint már most késésben vagyunk.
Az a nagyon nagy kérdés, hogy Magyarország fölkészült-e erre. Látszólag nyugati indítatásra és nem igazán belső késztetésből nagyszerűbb kvóták és irányszámok látnak napvilágot, amit utána nem vesszük tudomást arról, hogy ennek van egy határidebeje, kéne vezetni, föl kéne rákészülni, és mindig az utolsó pillanatban abban reménykedünk, hogy majd akkor ránk valamiféle új pótát vagy új határidőt állapítanak meg, és akkor talán mégse kéne. És közben nem vesszük észre, hogy ezt tulajdonképpen nem Brüsszelből kellene várni, hogy minket rákészítsenek egy sokkal normálisabb életre, nem saját magunknak kellene arra törekedni, hogy épített környezetünknek ne legyen akkor energiafelhasználása, mint amekkora valójában most van.